Sziasztok!
Sziasztok! Ez a Hátiság kis bakancs podcast 7. adása. Én Zsófi vagyok, a Hátiságot felszerzője.
Én pedig Kriszti vagyok, a Bakancsista Instagram és Facebook oldalak alapítója.
Néhány szolgálati közleménnyel kezdenénk itt az elején. Kicsit zajlik körülöttünk az élet, így most nem a nőnapkor már beharangozott adással jövünk, de ígérjük, hogy az lesz majd a következő. Illetve az utóbbi időben páran kérdeztétek, hogy mikor kerülnek ki az új részeink. A két hetiről átálltunk a havi felvételre, szóval majd így tudtok tervezni, esetleg várakozni a jövőben.
Persze, hogyha úgy alakul, hogy tudunk gyakrabban is akár beiktatni pár adást, akkor természetesen próbálunk kicsit sűrűbben is, de azért így ez, amire most így az elkövetkező időszakban jól számítotok, hogy havi egy adás az, ami várható. Az adásnak az elején egy kicsit beszélhetnénk, hogy mi történt velünk az elmúlt adás óta, mert azért mégiscsak eltelt egy hónap. Hát első sorban, ami most a nagy, hát legalábbis az én életemben most nagyon zajlik ugye a túravezetői tanfolyamon oktatok, egyrészt a gyakorlaton, és az elméleti oktatásban is részt vehettem, tartottam egy előadást a túravezetői és túrázói jogszabályismeretről, ami az elmondások alapján egész sikeres volt, nagyon sokat kérdeztek, és nagyon lelkesen figyeltek a hallgatók, úgyhogy remélhetőleg sokat tanultak belőle. A gyakorlati oktatáson pedig segédoktatóként vezetek egy csoportot, és most az elmúlt két hétvégén gyakorlatilag ezzel telt az időm, hogy a tájékozódásra tanítottuk őket, sőt, még egyszer voltunk közösen sátorozni is. Úgyhogy nagyon, nagyon jól telik, és még szerencsére még azért még májusban is tartani fog, hogy lesznek ezzel kapcsolatos események, úgyhogy én nem unatkozom.
Tök jó, szupi.
És Zsófi, te voltál valahol, volt-e valamilyen extra természetjáró programon? Hát hallottam, hogy voltál szemetet szedni.
Igen, pont előző hétvégén az előző adásunkból is ismert Natura Reginával voltunk szemetet szedni. Volt egy neki, meg az egyik fotós ismerősének, Sándornak egy ilyen közös akciója, hogy menjünk Csillabércre szemetet szedni, és elég sokan, olyan 17-18-an, már nem emlékszem pontosan.
Hát ez elég szép szám.
Igen, részt is vettünk, és nagyon alaposan, és mivel ilyen sokan voltunk, így gyorsan is tudtunk szemetet szedni. Nagyjából 3 köbméternyit, de úristen, volt köztük minden. Szóval amúgy, amire az ember így gondolna, hogy majd találkozni fog mondjuk PET palackkal, vagy alumíniumos dobozzal, azok érdekes módon nem voltak, hanem inkább az olyan szemetek, amiket már így magáévá tett a környezet, mint például cipő, ruhák, textíliák, régi gyerekkorunkból ismert teljes zacskók, abban nagyon sok volt, de szerencsétlenségre, vagy hát, hogy éppen szerencsére találtunk egy autó akkumulátort is, és azt is jól eltávolítottuk. Meg rengeteg vas darabot, vas hulladékot, meg rezet. Ja, szóval nagyon durva volt. Emellett voltam én is kirándulgatni, meg volt egy 3 napos Jézusom, 3 napos kék túrázásunk is, meg ilyenek, már nem is emlékszem, most tudom igazából majd tennap mi történt, nem, hogy néha itt lesz előtt, de talán ez egy remek átkanyarító a fő témánkhoz. A mai részünk az ismét különleges, mert rántom a leplet, 3-an vagyunk itt a laptop körül.
Csak nagyon jól hallgat a 3. tagunk.
Igen, de már nem kell neki tovább. Itt van velünk vendégünk Gere Gergő, a bakancskaptató. Üdvét nálunk a podcastben.
Sziasztok lányok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na, szuper, örülünk, hogy itt vagy. Arra gondoltunk, hogy még a legelején így elmondhatnánk, hogy a hallgatókat is így képbe helyezzük, hogy milyen, hogy jobban értsük, hogy milyen légkör van közöttünk, meg körülöttünk. Így arra gondoltam, hogy jó lehet elmondani, hogy ki honnan, meg mennyire ismeri egymást. És hogyha már az én ötletem volt ez a remek dolog, akkor kezdem is magammal, hogy én elég régóta követtem a munkásságot, Geri, szerintem még úgy talán az első vagy második évben csatlakoztam a követőid közé.
Ez nagyon megtisztelő, köszönöm.
Ugye?
Jó érzés tudni.
Azóta rajtad tartom a szemem.
Uha.
De igazából talán nem tudom, egy-két éve kezdtünk el egymással beszélgetni, meg bekövetni egymást, meg most már azért így cimborámnak mondhatlak, merlek mondani.
Szerintem azóta nem, mióta te is a közösségi média oldalaidat egy kicsit jobban ráncba
igen,
szedted,
igen.
meg úgy egy nagyobb nyilvánosság elé tártad, mondhatjuk így is.
Igen. Amikor már nem csak azon, hogy egy az ismerőseimnek mutattam a blogomat, meg hasonlók, hanem vettem egy mély lélegzetet, és világgel kürtöltem. Igen.
Én, hát ehhez képest én elszégyellem magam, mert én igazából Zsuzsin keresztül is találtam rá az oldaladra, meg nem annyira régóta szoktam nézegetni, látni a posztjaidat, mert én annyira nem vagyok aktív hát így a túrázós közösségi oldalakat, illetően valahogy én a túrázáson mindig is úgy voltam, hogy mentem a természetbe, és nem annyira nem tudom, Instagramon nézegettem, de most így igazából kicsit felterült ez a világ, úgyhogy rájöttem, hogy azért érdemes, vannak olyan tartalmak, amiket érdemes követni, és azért köztük vagy te is, úgyhogy nagyon jó, meg jó is ez szerintem, hogy így különböző mértékben ismerünk, mert így én nagyon csomó mindent tudok olyat kérdezni, amit esetleg Rofi már nem tenne fel, mert annyira ismert téged, és én meg így bekvázi laikusként, akkor egy csomó mindenre kíváncsi vagyok, úgyhogy
igen.
Szerintem el is kezdhetjük.
Hát egész nyugodtan. Még a kezdeti zavaromat majd leküzdöm, és akkor utána úgyis én is feloldulom, és nagyon szépen tudok mesélni.
Arra gondoltam, hogy ilyen első kérdés az lehetne egy a kezdetek, hogy honnan jött így a bakancskoptató elkezdésének az ötlete?
Hú, azért itt nagyon mélyre kell nyúlni, így az emlékeimben, mert több tényezés volt, ez a bakancskoptató dolog több szálon indult el nálam. Ugye az egyik az az, hogy eleve egy börzsönyi kisfaluból származom, Málinosztráról, ahol ugye már eleve a környezet adott volt arra, hogy túrázni lehessen, csak amikor még ott éltem, ez annyira nem érdekelt, meg akkor még ezt nem túrázásnak hívtuk, hanem kimegyünk szalonnát sütni, fölmegyünk, megnézzük a tűzijátékot a Kopaszhegyről, meg, tehát hogy azt túrázásnak nem hívnám, csak természetben töltött időnek, illetve a családtagjaim is nagyon szerettek túrázni, és ezt így azért valamennyire áttapasztották rám is, a szülők, és ugye egy ilyen hirtelen váltást követően felköltöztem Pestre, most már lassan szerintem olyan 12 éve talán, és hát akkor még teljesen más volt az életem, akkor nem a természetjárás körül jártak a gondolataim, én akkor aktívan zenéltem, több zenekarban is énekeltem, és nekem inkább az dominált, hogy itt lehessek Pesten, közel a próbatermekhez, fellépésekhez, meg a koncertekre, hogy el lehessen ugye járni. És ahogy telt múlt az idő, kezdtem egy kicsit kiégni a zenélésben, meg nem lett ilyen mérhető eredménye annak, hogy belefektet az ember úgy energiát, akár több évet is, az én esetemben majdnem 12-t, amikor úgy nincs annak úgy értelme, vagy volt, csak hogy kicsit így teljesen más megvilágításba került ez a dolog, és amikor ezt az életet úgy kezdtem magam mögött hagyni, akkor átváltottam így, hogy keresek valamilyen formát, amivel egy kicsit így ki tudom ezt váltani, és akkor kezdtem el teljesítményt túrázni. Viszont pont a hétvégén beszéltünk arról, hogy amikor magát az oldalt megalkottam, akkor emlékszem rá, hogy a legelső bejegyzés az arról szólt, azon kívül, hogy egy nagyon gagyi valami profilképet beraktam az oldalnak, hogy a családon belül a párom édesapjának van egy nyaralója Bélapátfalván, és akkor mentünk fel úgy életünkbe először a Bélkőre, legalábbis én, a párom az szerintem már úgy századjára, és annyira... Lejártak szalonnát sütni, meg ők is nagyon túrás család voltak egyébként, és annyira megtetszett ott a környék, meg a bükk, meg a minden, hogy úgy gondoltam, milyen jó lenne erről, hogy képeket közé tenni, meg bejegyzéseket írogatni, beszámolókat írogatni, és 7 évvel ezelőtt még a közösségi médiában ez így nem, abszolút nem volt ez így jelen, tehát nagyon kellett ahhoz kutatni, hogy bármilyen olyan tartalmat találhass, ami a természeti állással foglalkozik. Fórumok voltak, YouTube-on volt egy-két olyan releváns magyar csatorna, akik már így próbálták továbbadni a dolgokat, és akkor így gondoltam, hogy valamit így elkezdek alkotni, és akkor elkezdtem teljesítménytúrázni, és gyakorlatilag a teljesítménytúrákról készült beszámokkal indult először az oldal. Az első két év az talán csak erről szólt.
Mi lehet szerinted az oka, hogy korábban ennyire hiányzott a természeti járással kapcsolatos tartalom ezekről az oldalakról? Engem azt most kifejezetten meglep, hogy korábban nem volt ez ennyire népszerű vagy elterjedt.
Hát ugye, hogyha visszagondolunk a nagyjából úgy 7 évvel ezelőtti időszakra, amikor még a Facebook mondjuk annyira nem is volt jelen, hanem inkább volt ez az IVIV korszak, meg ehhez hasonló dolgok, akkor még ugye nem volt kiforva az, hogy valakit bekövessünk így tartalom kapcsán. Tehát igazából csak a közszereplők voltak ugyanúgy előtérbe helyezve ilyen oldalakon, ugye ugyanúgy, mint mondjuk egy IVIV-en, vagy bárhol, és úgy gondolom, hogy a YouTube-ra, mint videó platform, egyszerűbb volt annak idején tartalmat gyártani, és akkor még átkonvertálni, ugye, mert az nem úgy működik, mint most, hogy a telefonnal felveszel minden, és hatalmas nézettségeket generáltak az akkori videók, én is ezen szocializálódtam nagyon sok mindenben, ugye az alapoktól kezdve, és a mai napig nagyon jó szívvel nézem vissza ezeket a videókat, amit az akkori emberek csinálgattak, meg az akkori, hát ilyen, még nem lehet őket tartalomgyártóknak mondani, inkább ilyen oktató jellegű videókészítők voltak ők akkor szerintem, de így a közösségi média platformokon pedig ez még teljesen nem volt így jelen. És például a teljesítménytúrázásnak csak úgy volt nyoma, hogy a teljesítménytúrázók Egyesülete, TTT társasága, igen, őnekik ugye a saját régi webfelületükön volt egy fórum, és mindenki oda tolta föl. És ugye régen a fórumok azok nagyon működtek, a mai napig aktív ez a fórum, vissza lehet olvasgatni, mert archív, és ott azért lehet találni egy-két gyöngyszemet, akik sajnos úgy mondják, hogy nem azt mondom, hogy a süllyesztőbe, de hogy ők nem vitték tovább ezt a dolgot más platformokra, pedig tökre lett volna helye.
Igen, láttam is, amikor valamikor rákerestem, hogy milyen teljesítménytúrák vannak, ugye általában, akkor szerintem pont talán ezt az oldalt valami nagyon hasonlót találtam meg, de látszott, hogy igen, ezt nem ma hozták létre. Így említetted a teljesítménytúrázás, hogy neked azzal kezdődött így legelőször igazán a túrázós úgymond karriered, és hogy ugye akkor gyakorlatilag a teljesítménytúra volt, ami vonzott, vagy ami miatt kimentél az erdőbe, és hogy most mit mondanál, hogy mi az, ami miatt a természetet járod, vagy neked mi a motivációd abban, hogy túrázol, miért mész az erdőbe?
Ugye az elmúlt évek során én is sokat változtam, ugye velem is nagyon sok minden történt, és ugye az teljes mértékben megváltoztatta ugye így egy kicsit a természeti járással kapcsolatos felfogásom most is, és ugye régen azért jártam, mert a teljesítménytúrákra például vonzott maga a teljesítmény szó, hogy ugye gyerekként nem nagyon volt elismerve az, hogy mondjuk a tanulmányi eredményeim, vagy bármi, itt meg tök jó motiváció volt az, hogy ugye adott időn belül adott távot teljesítesz, és akkor oklevél, jelvény, kitűző, én imádtam ezeket gyűjteni. A mai napig szeretem egyébként őket, csak ugye ez egy kicsit így átformálódott bennem, és hogyha az akkorit össze kéne hasonlítani a mostanival, én most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy csak és kizárólag azért járok úgymond a természetbe, azon felül fotózzak, meg ugye készítsek ebből bármilyen maradandót, hogy én ott érzem jól magam. Én oda megyek kikapcsolódni, oda megyek, amikor bármilyen magánjellegű problémám van, tehát hogy nekem ez inkább rekreációs célú a természetjárás és a túrázás, mint az, hogy tehát nem arra görcsölök rá, hogy folyamatosan csak azért menjek, hogy legyen valami az oldalon. Ez sose volt egyébként számomra motiváció, de mindig az volt az elsődleges cél, hogy én érezzem jól magam. És ezt akkor is úgy éreztem, csak ugye más volt az indítatás, és ezt még most is tartom.
Nekem ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogyha már kint lenni a természetben meg hasonló, akkor ugye nagy szívügyed a bakancsos kunyhó, és arról egy kicsit mesélnél. Mert nyilván én tudom, hogy miről van szó, de annyira közel áll a szívedhez, meg annyira szeretem hallgatni, amikor arról mesélsz, meg biztos vannak a hallgatók között is annak, akik nem tudják, hogy mi az a bakancsos kunyhó, és ebbe tudnád mutatni, meg hogy mi a története.
Hát itt is egy kicsit vissza kell menjünk az időbe, mert Ugye az én korosztályomban szerintem nem volt olyan fiú, aki nem akart bunkit építeni
Ja,
gyerekként.
nem csak
Az,
rá,
nem
igen,
csak
igen,
fiú, bocsánat, elnézést kérek.
hú.
Jó, lányismerőseim vannak idején, nem volt túl sok, akik érdeklődtek volna mondjuk a bunkik iránt, de hogy...
Kérdezd meg a szüleimet, tele volt a kertünk.
Szerintem a legszebb ilyen elért eredményem gyerekkoromban, ez félig kínos, félig nem,
Na.
de hogy a szüleim vettek egy házat, Vámos Mikolán laktunk egy kertes házban, onnan, ott nevelkedtem az első tizen pár évben, és úgy vettük meg a házat, hogy tartozott hozzá csirkeol, meg disznóol, és mivel mi nem tartottunk állatokat, ezeket át kellett alakítani nyilván bunkivá, egy tök jól működtek egyébként, tehát nem arra kell gondolni, hogy ott így mocskos volt, meg ilyesmi, hanem hogy azért adtunk magunkra, és tök jól beszigeteltük a srácokkal, meg emeletes volt, felső prics, alsó prics, és ezt ilyen tök menőn át tudtuk ültetni. Ugye így a bakancsos kunyónak ez az egyik ilyen, hogy a gyerekkori ilyen kis régi emlékeim, hogy ó, de szép volt ez az időszak. A másik pedig az, hogy ugye nekem a másik nagy szerelem az alaszkai vadon, amit ugye mindig csak képen, meg filmben láthatok, még remélem csak egyelőre, aztán majd a jövőben változik, de hogy ugye az ottani ilyen kis fakunyhós élet, meg ilyesmi, mert ugye nálunk így Magyarországon nincs nagy kultúrája menedékházaknak, meg a bivakszállásoknak. Ennek valószínű több oka is van, ebben most így nem szeretnék belemenni, de ami így a bakancsos kunyhóhoz köthető, az az, hogy teljesen véletlenül találtam rá. Ez egész ilyen a tákolmány volt akkor, és régen ez a favágóknak egy ilyen melegedő helységként funkcionált, volt benne kályha, opció, meg bútorok, és több ilyen is van a Börzsönyben, de ez pont egy ilyen elhanyagolt területen van, nem foglalkozott vele senki, és egyszer így túráztunk a Galva felé, és teljesen véletlenül észrevettem egy ilyen patak partján, és akkor ott felvetettem az ismerőseimnek, hogy milyen jó lenne ebből valamit csinálni. És úgy álltunk először neki, hogy csak ketten, egy cimborámmal, a hátunkon cipeltünk ki oda mindent, a deszkákat, a festéket, a bútort, a néhány cimborra hozott ablakot bele, tehát hogy ilyen közösségi élményé formáltuk át ezt az egészet, és ilyen szép lassan, hónapról hónapra elkezdett összeállni ez a dolog. Majd, amikor az utolsó szöget beleütöttük a pricsekbe, hogy na most akkor már itt lehet, akkor mondjuk aludni, akkor megkeresett a Dunaipoly erdészet, hogy nem biztos, hogy ez így jó ötlet.
Kedvesen kivárták, hogy...
Nagyon kedvesen egyébként, de nem érheti szó a ház elejét, mert egyrészt legalább megkerestek, ez volt az egyik, de mondjuk az az ember, aki konkrétan megkeresett, ő onnan indította a beszélgetést, hogy lebontják. Ez volt az első két mondatából, így a második. És csak odáig gyűrűzött, hogy csak volt úgy kapcsolatom, meg ilyen kis, hogy mondjam, tehát hátsó út, csak be tudtam férkőzni valahogy úgy az irodai részre, hogy egy nagyobb vezetővel is meg tudjam ezt beszélni. És az ottani ilyen kommunikációs igazgató volt az, akinek én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb. És akkor leültünk, hát mondta, ő is innen indított, hogy hát ez így nem lesz jó, ezt eltüntetjük innen nagyon rövid úton.
Igaz, hogy előtte ott állt,
így van,
meg mi volt az indok, hogy nekik az miért?
Az, hogy ugye bizonyos időszakonként gyérítési favágást óhajtanak végrehajtani az a területen, ahol egyébként csak korhat fenyők vannak, de ebből most nem menjünk bele. És hogy ők abból indultak ki, hogy van egy kilátó, most nem teszem be a neve, lényegtelen, valahol egy ember leesett a kilátóból. Innen indult a beszélgetés, és szerencsétlen módon szegény el is hunyt, én úgy tudom. És ők ebből indítottak, hogy mi van, hogyha rádől a kunyhóra egy fa, és pont benne valaki, és akkor, hogy ez így, hogy adja ki magát. És akkor csak addig csültük, csavartuk, hogy írjak egy kérvényt, engedélyeztessem, stb. Stb. Én végigcsináltam ezt a procedúrát nagy vonalakba, és hát igazából csak annyi választ kaptam rá, hogy jó lesz az ott, na, akkor nem foglalkozunk vele. És akkor tulajdonképpen én vagyok most úgymond a gondnok, meg az üzemeltető, meg a tudom én mi, a főnök. De,
meg a portás.
De nem így tekintek erre, mert nincsen bejelentkezési rendszer, foglalás, meg mit tudom én. És én tök szívesen járok ki bármikor megyek, mindig nagyon jól érzem magam, és tök jó, hogy elkezdték használni a túrázók. És akkor jönnek ilyen pozitív visszajelzések róla, hogy milyen jó, hogy ott van, néha csak megállnak, fotózkodnak, de ugye tudják, hogy mi az eredete, és akkor küldik a fotókat, meg videót mennek kicsinálni különböző tartalomgyártó srácok, és ez nekem tök jó érzés.
De hallottam, hogy egészen komfortosan kialakítottátok.
Hát mondjuk ezt nem mondanám, mert a Turista magazin az azt írta róla egy cikkében, hogy egy tákolmány, innen azért innen indítottam az egészet, hogy mikor már kész volt, ők közölték, le volt írva, hogy tákolmány, meg hogy semmilyen funkció nincs, holott igazából három ember kényelmesen el tud benne aludni, esőtől széltől véd, van némi alap felszerelés, élelem.
Kávé.
Kávé az nagyon fontos, ez mindig van.
Az mindig látom, mindig látom a képeken a citromlét.
Meg a só, a
igen,
görög jódozó só, az mindig ott van.
Hát akkor anyukámnak is fogom javasolni, mert neki mindig az a problémája, hogyha valahol teát kér, akkor nincsen citrom. Úgyhogy megmondom, hogy na, anya,
ott van, és lehet ott van. Bár én azért kétségbe vonnám már a felhasználhatóságát, de lehet, hogy érdemes rápróbálni. Úgyhogy szívügyem, igen, igyekszem rá nagyon odafigyelni, meg azért elég sűrűn a lehetőségeimhez mérten kijárni, meg hogyha valaki megy ki, akkor úgy is szólnak nekem általában, hogy mennek, és akkor mindig megkérem őket, hogy azért van kis helyzetjelentést, hogy mi újság van, jelenleg pont fa kitermelés van. Ugye most a legutóbbi ilyen bakancsos, kunyhós látogatós videómban én ezt szándékosan benne is hagytam, mert nem igazán beszélgettek velem a falvágók.
De szementüket ott hagyták.
De én feldobtam a kocsijukra igazából, csak ezt a videóban nem mondtam el, hogy pont azért áll olyan furcsa pózban a kamera, meg mindig egy irányból vett, mert közvetlenül a kunyhó mellett állt egy terepjáró, egy hatalmas ilyen benzin tartálya, és akkor amögé betettem a szemetet, mert hát hogyha tehát a kocsi el...
Teljesen fel.
És azért, tehát hogy mindennek van egy határa azért, és elég jól észrevehető volt, hogy az bizony az övék volt, mert friss kenyér, friss szemét, friss minden, cigicsik, látszik rajta, hogy frissen bedobva a tűzrakósba, meg hát amúgy is, hogy mit tettek ott, tehát hogy teljesen megváltoztatták ott a környezetet.
Említetted, hogy ugye már ilyen aztán nőttél fel, és onnan költöztél be Budapestre. Milyen érzés volt ez a, azért gondolom, ez nagy változás lehetett egy ilyen természetközeli helyről beköltözni a városba, azt hogyan élted meg?
Hát nagyon kellemetlenül, megmondom őszintén, mert én rögtön úgy indítottam, hogy a falu legszélén laktunk kb. Így a legcsendesebb övezetben, és én közvetlenül a nyugatival szembe a körútra költöztem.
Hú,
egy komoly kontraszt volt, ráadásul úgy, hogy lakótársakkal albérletbe. Még arra is emlékszem, hogy ilyen magas belmagasságú, körfolyosós, tipikus, igazi művész, telep, lakás, mit tudom én, az egyik szobába vartak, a másikba festett valaki, a harmadikba zenélt valaki. Csak hát, mivel dolgoztam folyamatosan, nagyon kevés időt töltöttem abba az albérletben, meg nem is volt annyira jó a kapcsolatom a lakótársakkal, mert hát megették a kajámat a hűtőből, voltak ilyen egyéb furcsaságok, és hát ez nekem úgy vidéki gyerekként elég furcsán csapódott le bennem, hogy valahol számítottam rá, hogy ez lesz, meg ezt vállaltam tulajdonképpen, tehát ezt saját magamnak köszönhettem, de utána költöztem ki Pest Erzsébetre, úgyhogy ott már egyedül. Tudtam, hogy albérletben, és akkor ott egy kicsit másképp tudtam ezt igazgatni, de ugye visszatok kanyarodni arra, hogy akkor teljesen más volt ugye a felfogás, meg más volt a cél, más dolgok motiváltak, és akkor nekem erre volt szükségem. Ma már ezt bánom, de abból a szempontból nem, hogy így megismerhettem a nem sokára le, remélem a feleségemet, ugye, aki jelenleg a mennyasszony. Tehát ezt mindenféleképpen ennek köszönhetem, meg hát azt a rengeteg élményt, ami, meg emléket, ami ide költ, de attól függetlenül most, hogy már eltelt ennyi év itt Pesten, bánjuk azt, hogy itt kell, hogy legyünk. Tehát, hogy nagyon jó lenne visszamenni egy ilyen sokkal csendesebb környezetbe, és most ezen is dolgozunk közösen a párommal, hogy ezt meg tudjuk valósítani, bár ugye ez elég nehéz, körülményes ilyen dolgokkal ugye bármit is kezdeni, de bízunk benne. Sikerült.
Igen. Nekem egy, nem tudom, remélem nem bakancsnyitogató kérdés, de...
Tessék! Bakancsnyitogató?
Mert hogy ez... Jézusom, azt mondta, hogy bakancsnyitogot nem légos Tomi, tehát annyira zseniális lett, mert az a sok.
Azt nem is nyitogat.
Csak nyitogató, csak ez be, majdnem azt mondtam, hogy bicska koptató, majd bakancs koptató.
Hát sok mindent hallottam már a bakancskoptatóra, mert ezt még...
Akkor most veszek néhány mély lélegzetet.
Csak te nem esetleg a mi kreatív területen tevékenykedsz?
Ja, de... Látszik, nem? Egy kozincibe szedte ebben, nem nyelvújító vagyok.
Kíváncsi leszek, hogy ez benne marad-e az adásban.
Szerintem igen, mert most annyira...
Támogatom.
És annyira béna volt, hogy ezt érzem, hogy ezt benne kell hagyni. Aztán majd 5 év múlva is ezzel fognak piszkálni. Nem baj, meg büszkén felvállalom.
Szerintem a hallgatóink ezért hallgatnak minket.
Remélem.
Ezért a bakancs nyitogató stílus.
Szóval akkor summa summarum. Kérdésem ott lett volna, hogy mit gondolsz, milyen ma a hazai túrázók közösség?
Hát, vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban teljes mértékben, mert egyfelől jó, jobb a helyzet, mint volt.
Uh-huh.
Ugye nagyobb népszerűségnek örvend most a természeti járás, meg a kirándulás a Covid óta, de ezzel párhuzamosan ugye megjelent egy olyan réteg, akit nem feltétlenül gondolom, hogy meg kellett volna. És ugye most csak egy olyan példát mondok, hogy azért a Börzsönyben vannak olyan kis rejtett zúgok, ösvények, ahova ugye mi nagyon úgy szoktunk járni, hogy senkinek nem mondjuk el, hogy hol megyünk, és amikor mondjuk Covid előtt jártunk arra, hogy nem volt szemét, ma meg viszont már van, friss szemét. És ugye ez azzal jár, ez az egész jelenség, hogy túl sokan lettünk most már az erdőbe is, és ugye kezd átmenni ilyen plázás dolgokká, ez a pestés környéke. Ugye eleve voltak nagyon felkapott helyszínek, amik itt túrázás szempontjából tényleg ilyen kiemelkedő látványosságok, stb. De most már így a szétszórtabb területeken is lehet látni, hogy van egy olyan rétege ennek a közösségnek, mondjuk így, akik nem feltétlenül tartják be a játékszabályokat egy természetjárásra kivetítve, mert ugye hát ennek is lennének, meg hát vannak is írott-íratlan szabályai, nem feltétlenül ért ezzel mindenki egyet, de azért ezt a minimális dolgot azért csak be kéne tartani, ami tényleg, hogy mi vagyunk ott a vendégek. Szerintem ez az egy, ami a legfontosabb, és tehát, hogyha elmész vendégségbe, akkor ott se dobálod szét a szemet. Én most idejött, hogy itt én is dobálom szét a szemetet a lakásból, vagy bármi. Én most úgy látom, hogy túl sokan szabadultak rá a közösségi médiára, és nem feltétlenül mindenki pozitív irányban, és ugye leginkább én ezt annak tudom be, hogy tájékozatlanok az emberek, nem olvasnak utána, mindenkinek a kezében van az internet, meg bárhova fordulsz, érted, a prédikáló széken is van ilyen wifi, tehát, és ennek ellenére az emberek nem tájékozódnak bizonyos dolgokról, elhanyagolják ezt, és ugye ebből mindig balesetek születnek, probléma születik, tehát teljesen ilyen más megvilágításban van ez, mert mondjuk, tehát nem feltétlenül a Covid-ot tenném felelőssé, de amióta ez megtörtént, meg volt ez a járvány dolog, azóta ennyire szembetűnő ez a történet.
Igen. Nagyon érződik a Covid előtt, illetve a Covid után.
Így van, mert ugye én se szeretnék senkit megsérteni, mert ugye mindenkinek ez a saját dolga, meg saját magával mindenki el tud számolni, de ugye mint külső szemlélődő azért sokszor felszökik a szemöldököm a hajam alá, hogy mi történik itt. Tehát, hogy hétköznap esetek túlnyomó többségében jelenleg azért több a szabadidőm, hétköznap járok túrázni, és még akkor is tudok olyan elemekbe belebotlani, mondjuk egy rám szakadékba, hogy azon gondolkodtam, hogy leültem a sziklára, és azon gondolkodtam, hogy te minek indultál el, akkorról egyáltalán. És
tehát szóval... igen, hiába, nem tudom, gondolja valaki, hogy akkor fúhető azzal, mennyire, nem tudom, nagy ember lesz, hogy elindul valahova a természetbe, csak közben meg hozzá ezt a kultúrát nem viszi magával, ami kéne ahhoz, hogy felelős természetjárónak mondhassa valaki magát, vagy ugye természetbarátnak.
Jó esetben úgy, hogyha sokszor megy, akkor szerintem azért úgymond ragad rá valami, hogy megtanulja ezt, vagy bekerülj olyan közegbe, olyan ismerősök közé, vagy tényleg elkezdi annyira érdekelni, hogy utána olvas az interneten, mert tényleg azért senki se ezzel a tudással születik, csak tényleg vannak annyira magától, vagy lehet, hogy csak számunkra van az, hogy magától értetődő dolog, hogy mit tudom, én nem dobom el a zsepimet, de lehet, hogy neki ez meg nem annyira egyértelmű, mert ő azt hiszi, hogy az így pár perc alatt lebomlik.
Igen. Ezt meg tudom erősíteni. Főleg úgy, hogy én sokszor viszek magammal kukászsákot, és nem kell erről állandóan posztolgatni, de mi szoktunk sűrűn szemetet szedni. És egyszer emlékszem, hogy a Spartacus ösvényen mentünk, és jött, szembe jött velünk úgy egy család, látták, hogy gyűjtögetem a szemetet, és ugye megkérdezte az apuka, hogy hát bedobhatja-e a zsebkendőjét az én zsákomba. Ami egyrészt jó, mert legalább megkérdezte, és nem eldobta valahol, másrészt meg nem értettem, hogy miért nem mutatsz példát a saját családodnak, hogy akkor elviszed magaddal, amit hoztál, és akkor így a legkönnyebb úton így szabadulsz meg tőle. Úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok, és pont az imént, viszont egy-két hete beszélgetünk arról, meg ugye ti is láttam, hogy ugye kérdések közé feltettétek, de akkor gyorsan ezt meg is válaszolnám, hogy ugye mi az, amit én ezen változtatnék. És mindenféleképpen azt változtatnám meg, hogy az edukációra jobban rámennék, mert ugye mondjuk az én szüleim korosztálya, azok teljes mértékben az én saját korosztályomra rávetítették azt, hogy hogyan kell viselkedni a természetben. És ugye, hogyha a mostani ilyen 18 évig bezárólag jelenlegi generációt vesszük, akkor ugye mivel mindenkinek a kezébe a telefon, teljesen más a motiváció, más az impulzus, ami ér, meg ugye nem feltétlenül ezzel foglalkoznak ugye így családon belül, jelenleg ezek a dolgok hiányoznak, hogy beszéljenek róla otthon is, és én úgy tapasztalom, hogy nagy vonalakban szerintem ez az iskolákban is így lehet, pláne ugye most a jelenlegi oktatási rendszerről ne is beszéljünk, vannak azért hiányosságok, nem pedagógiai szinten, hanem mint ugye tanuló szinten, és én mindenféleképpen ebben az irányban keresném a változást, hogy ez iránt kéne valamit úgymond tenni, hogy már gyerekkorban ugyanúgy lássanak ilyen példákat, akár közvetlen családtagoktól, vagy közvetlen környezettől, hogy teljesen másképp kell ezt így gondolni, másképp kell cselekedni, és de valahogy a fogyasztói társadalom ugye erre húzdít téged, hogy vedd meg, kimész, megiszol, eldobod, tehát hogy ez egy ilyen gyors, mulandó történet, ugyanúgy, mint ahogy görgetsz egy Instagramot, vagy bármit, hogy 10 percnyi impulzusra tudsz egyszerre figyelni, aztán mész tovább, tehát ezek is olyan dolgok, hogy valahogy ennek a rétegnek így a figyelmét kéne kiragadni, és akkor ugye erre az edukációra több hangsúlyt fektetni.
Ez jó gondolat, ez tetszik, igen.
Igen, és talán akkor olyan módszerekkel, vagy olyan fórumokon, ami ezeket az emberekhez is szólni tud, mert igen, valószínűleg ők nem tudom, veszik elő a könyvet, és olvassák el, hogy mit ír mondjuk 20 oldalban a természetjárásnak az etikájáról, meg hogy hogyan kéne az erdőben viselkedni, hanem tényleg ez a 10 másodperc, ameddig még figyelni tudnak, és hát ha valahogy, nem tudom, esetleg trendivé tenni azt, hogy valaki odafigyel az erdőben.
Igen, és itt tudod, így az alapokról beszélünk, tehát nem azt, hogy
persze.
Most azt nézek, és fél óráig, hogy kell mit, természetes menedéket építeni,
persze,
meg
persze.
Törött lábat csínbe tenni, meg mit tudom, nem ilyenekről beszélek, csak így az alap
kultúrát is. Vigyük haza a szemetünket, és hasonló.
Meg az, hogyha mondjuk megyek a rámszakadékba, akkor ne ordító bluetoothos hangszórón kelljen más zenét hallgassam, meg ne azt kelljen már lássam, hogy hiába a rengeteg reklám, marketing fogás, túra, szakbolt, mit tudom én, rengeteg, tehát tudsz venni bakancsot fillérekért mondjuk a dekában, most ugye ezt így idézőjelben, de te akkor is jössz papucsba a rámszakadékba, és utána meg síra szállt, hogy eltörik a nagylábujjad. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgokra, hogy az emberek legyenek egy kicsit felkészültetve.
Kedvencem a Balaton felvidéki bazaltorgonáknál, meg a Szentgyörgyhegyen a úristen, flip-flop papucsba.
Külön állatfa, igen. Ez pont amikor tavaly barátnőimmel a Balatonfelvidéken csináltuk a kéktúrát, akkor volt ez, hogy megállapítottuk azt a kategóriát, aki délelőtt strandolt, és akkor délután úgy gondolta, hogy ő túrázik egyet, vagyis oda megy a kilátó aljába kocsival, kiszállt, ez 100 métert, aztán visszamegy.
Ezzel nincsen feltétlen baj amúgy, mert például én is annó, amikor kicsi voltam, a szüleim így próbálták velem megszerettetni a természetet, bemutatni, hogy így is lehet. Szóval ezzel nincsen feltétlen baj, csak az, hogy bazd meg ott, meg bakancsba is, vagy akár cipőbe is simán egy rossz mozdulat, és kitöröd a bokádat, és ott meg fölmennek flip-flopba, ami még ráadásul néha vizes is. Mi 2 éve csináltuk ott a kék túrát, és amúgy volt még egy csajszi, bocsánat, azt még el kell mesélnem, ő Szanderba volt, de ilyen platformosban, aminek hatalmas nagy sarka volt még hozzá, és ott nagyon-nagyon bénázott, és a pasi már kb. Üvöltött vele, hogy vedd már le, és gyere mezítláb, mert úgy jobb lesz. És nem. Inkább bénázott.
Pedig túra szandálok is léteznek.
Hát igen.
Túra papucs is létezik. Én már olyat is láttam.
Túra papucs. Ez a túra szandál szétvágol. Jaj, igen. Hát jó, csak ez is nehéz amúgy, hogy nyilván talán a legjobb gyerekkorban elkezdeni ezt a fajta edukációt, oktatást, amikor még az ember agya szivacs, és minden beszív, mert talán jobban el tudja kapni a figyelmüket. Csak aztán, nem tudom, bárkivel, nekem az ismerőseim többsége olyan, hogy így beszélgetünk, és mindig az derül ki, hogy így gyerekkorában kijárt az erdőben, aztán tinédzser volt, és nem járt ki, aztán 25 pluszos lesz, vagy 30 pluszos, és újra elkezd kijárni az erdőbe. És én is ilyen voltam, azért ismerek erről beszélni, és én például nem biztos, hogy emlékeznék arra. Mondjuk nekem nem is edukáltak semmi ilyesmit az iskolába. Más történet.
Hát nálunk azért még a környezetismeretből, meg a földrajzból, meg stb. Azért eléggé rá kellett erre feküdni, meg térképolvasás, mit tudom én, de hogy azért mi is voltunk nagyon neveletlen gyerekek, fiatalok, tehát hogy ez velejárója a rendszernek, de attól függetlenül valahogy mégis tudtuk azt, hogy hogy, ott, hogy, hogy,
nem
kell, hogy kell ott működni.
Ja. Lett egyfajta értékrendünk.
Hát igen, mint hogy a szülei gyerekkorban megtanítják, hogy fogmosás közben zárd el a csapot, és akkor jó esetben talán ez is átmegy.
Igen, és ugye hát ebben ugye a példamutatás az egy fontos dolog. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy szerinted példamutatás szempontjából, meg ilyen edukáció szempontjából mitől lesz valaki hiteles, és van-e mondjuk olyan példaképed, akit így említenél ezzel kapcsolatban?
Én úgy gondolom, hogy a mai napra már ez a hiteles szó az eléggé így elavult, mert ugye már manapság majdnem mindenki lehet az, vagy épp nem, és de hogyha már egy szó szigorú értelmében kéne nyilatkozzak, akkor számomra mindenféleképpen azok az emberek, a hitelesek, akik őszinték tudnak maradni, önmaguk tudnak maradni, és nem mennek abban az irányba el, hogyha most a természetjárásról beszélünk, hogy ez a túlzott marketing tolás direktbe, mert ugye nekem is volt egy ilyen időszakom, amikor ezen átestem, meg én is megpróbálkoztam ezzel, de éreztem, hogy ez nem az én utam. És mindig az olyan emberek voltak számomra példaképek, akik mindig a természet közeliségüket teljes mértékben úgy tudták képviselni, mint hogyha tényleg az lenne a természetes közegük. Tehát, hogy mint a hazajárnának, és ugye ők együtt léteznek úgy a természettel, hogy közösen, és nem kihasználják, hanem együtt próbálnak létrehozni valamit. És hogyha most mondjuk így embereket kéne nevesítenem, az egyik az biztos, hogy Hank Tankred lenne, itt mindig idehangig említem, mert a Tanki az számomra egy olyan szereplője az életemnek pont, hogy na hát az ő videóit szocializálódtam fiatalként, ugye az első ilyen bushcraftos körökben ugye ők mozogtak a legjobban, ő képviseltette magát ugye a legtöbbször gyakorlatilag a papica mellett, és már akkor nagyon szimpatikus volt számomra, hogy gondolkodik, mert hát eleve ugye ez a Der Szúzala vonal, meg ez a éljünk a tajgában, meg éljünk a nomád körülmények között, és ugye akkor jött velem ismét szembe, amikor ugye a kék túrát megcsináltam télen, egybe, és tök furcsa, mert ezt mindig el szoktam mesélni, hogy ő keresett meg engem.
Oh.
Nem én őt, hogy menjünk el egyszer túrázni, és akkor gyakorlatilag, nem tudom, ez lehetett, hogy 5 éve nagyjából, és azóta tényleg a legjobb barátok vagyunk, és sűrűn szoktunk találkozni. Na, ő számomra például egy példakép. Teljes mértékben. Tehát az, amit ő képvisel, meg az a gondolkodásmód, meg az a józan paraszti rész, én ezt szeretem a legjobban, hogy amikor tényleg ilyen nagyon egyszerű dolgokat úgy tud tálalni, ami tényleg nagyon egyszerű. Tehát, hogy nem kell körbejárni, nem kell fél órát szöszmötölni, hanem brilló csicsat. Ez az igazi vidéki, zempléni józan gondolkodás, hogy ami van neki, és a hozzá hasonló embereknek a társaságát, azt én mindig is nagyon szeretem, meg valahogy be is vonzom az ilyen embereket magam mellé, és ugye így az idők során azért már nagyon gyorsan el tudom azt dönteni, hogy ki az, akivel úgy szeretnék ismerkedni, meg ki az, akivel nem, mert pont ez a covidos időszak, meg az akkori ilyen műtétes, betegséges hátterem, az így egy kicsit ilyen zárkózottabbá tett engem a körülményekre való tekintettel, és ugye azóta, hogy egy kicsit úgy nehezebben nyitok az emberek felé, de dolgozom ezen, hogy ne így legyen, de attól függetlenül nagyon gyorsan el tudom azt dönteni, hogy tényleg ki az, akivel érdemes beszélgetni, vagy ki az, aki csak ezt a kevés időt is rabolja, ugye, amit így a Földön életként próbálunk eltölteni, és szerintem azért én még ide soroltam Kamino Steel-t, ugye Csutka Istvánt, nekem ő is egy példakép, és ő is nagyon jó barátom egyébként, nagyon sokat szoktunk találkozni, most tervezgetünk a jövőben egy ilyen közös kis túrás valami dolgot, ez ilyen kiforróban van, úgyhogy igen, róluk nagyon jó szívvel tudok nyilatkozni. Lehetne még ezt sorolni bőven, de azért nem szeretnék itt két-három Horváth Géza barátom, na ő az ugye az egyik legjobb barátom, vele járok mindenhova túrázni, ő is már egy 25-30 éve az utakat rója, Zana Zoli barátom, de példakép lehet a saját párom, vagy akár még az édesanyám is, úgyhogy őről mindig nagyon jó szívvel tudok beszélni.
Még a hallgató kedvéért ezt megemlítem, hogy a tankit mi is ismerjük Zsófival, mert tavaly ő is oktatott a túravezető tanfolyamon, amikor mi végeztük a gyakorlatot, és csak megerősíteni tudjuk, amiket.
Illetve igen, közös egyesületben vagyunk együtt.
Igen.
Na, de zárójelbe zárva. Most éljek a kérdezésbe, csak elfelejtettem, hogy hol tartunk, elnézést, puskázok egyet.
Nekem jutott eszembe, de hogyha mondja nyugodtan. Csak a Camino megragadta a filmet, hogy ha jól tudom, a Santiago utat azt Magyarországon bejártad.
Igen.
Budapesttől Lébényig. Láttad a kis a Lébényi kis zarándokkönyvben, úgyhogy...
Olyan mindenünkben írtam. De számomra ez egy nagyon fontos pontja volt az életemnek. Már eleve az is, hogy előtte én már legalább 2 vagy 3 évvel megvásároltam a zarándok útlevelemet, de nálam tényleg nem vallási indítatásból, hanem egy teljesen más életszakasznak a lezárásaként tekintettem rá, hogy ugye én is elinduljak az úton, és túl voltam 3 életmentő műtéten, felmondtam a munkahelyemen, gyakorlatilag azonnal elkezdtem leszervezni, és a májusi legnagyobb nyári melegben, a legkellemetlenebb tűzforró időjárásban 8 nap alatt végigjártam, és gyakorlatilag teljesen egyedül, mert Győrig senkivel nem találkoztam, wow. És utána is csak egy pár emberrel, de úgyhogy még szállásokon sem találkoztam emberrel, csak azzal, akinek fizetni kellett az éppen aktuális összeget, és na, az ott teljesen más átalakulást okozott bennem.
A Hungarót jártad be?
Igen.
És a Benediktuszt is tervezed? Hogy...
Terveztem, de most egy kicsit más jellegű dolgok dominálnak. Én úgy gondoltam, hogy azt az útvonalat meghagyom arra, hogyha megint lesz egy olyan változás az életemben, amikor egy ilyenre van szükségem. Mert sokszor megfordult az a fejem, hogy akár most is milyen jó lenne végigmenni, hogy mi változott, meg stb. Csak hogy közben meg én nem változtam, és lehet, hogy most nem adna nekem annyit, mint akkor adott. És én ez hasonló utat, ugye ez nyilván ha valaki meghagy egy kaminó, akkor ez valamit képviselnie. Nem azt mondom, hogy kell, de illik, és nekem most jelenleg nincs olyan motivációm, ami beillene ebbe a képbe.
És hogyha meg kéne fogalmaznod röviden, tudom, hogy ez nagyon nehéz, hogy mit adott ez az út, akkor mi az, amit mondanál, mit kiemelnél, hogy milyen szempontból adott neked sokat?
Hát az, hogy megtudtam magamról, hogy van arra erőm, hogy kitartsak ez alatt a 8 nap alatt, ugye ez pont egy olyan közép táv, ha így lehet erről beszélni, hogy még nem egy teljes kék túra, de nem is egy, mit tudom én, egy napos túramozgalom, hanem pont így a kettő között elhelyezkedő, hogy tényleg képes vagy erre, hogy végig tudsz menni folyamatosan nap, mint nap, a tűzőnapon, a porba, mocsokba, egy szál rövidgatyába a tűzőnapon, szénni égve, úgyhogy még egy napernyő sincs nálad, vagy egy esernyő, vagy egy bármi. Én úgy gondolom, hogy a kitartást ezt mindenféleképpen hozzámadta, ugye az már így a teljesítménytúrákból eleve le lehetett következtetni, de ez mindenféleképpen egy teljesen más kitartást, tehát láttam magam előtti célt, hogy én most nem akarok kiszállni. Tehát én láttam magam, hogy megérkezek a Lévényi templomhoz, és nem tágítottam ebből a gondolatból.
És így után már egy természetessé válik, nem, hogy egyik napról a másikra, hogy jó, hát ma is akkor tovább indulok, és ma is elmegyek a következő.
Hát igen, csak nálam ugye az okozta a legnagyobb problémát, hogy rossz volt a cipőválasztás. Ez volt
Olyan.
innen indultunk,
Ismerős, ismerős.
mert arra az időszakra, amikor én pont elindultam, esős időt jósoltak végig. Na hát ehhez képest ugye 30 fokot, és vízálló cipőbe vágtam neki. Gyakorlatilag már az első nap végére olyan vízszólyogos volt a lábam, hogy azt, hogy megbolondulok. És én lébénybe úgy értem be konkrétan, hogy begyulladt a vízhólyag a sarkamon, és egy ilyen hatalmas vérhólyag keletkezett rajta, ami utána gyakorlatilag a csontig be lehetett látni. És ennek ellenére is sikerült, hogy a célba érjek, úgy, hogy utána egy hónapig gyakorlatilag a lábamon tudtam állni, de nem gondoltam rá nehézségként. Az biztos, hogy az utolsó nap a gátat ezt nagyon megszenvedtem, az nagyon kellemetlen volt, mert azt hittem folyamatosan, hogy egy cipőbe egy kavics van, és nem kavics volt. Tehát amikor a szálláson levettem az oknit, akkor szembesültem vele, hogy az nem az. És hát én ott azt a helyszínen, azonnal a szálláson úgy gondoltam, hogy ezt nekem itt most kezelnem kell, a lehető legrosszabb körülmények között. És másnap, amikor a párom értem jött autóval, már akkor nagyon nehézkes volt már a kocsiba beszállni, és ennek ellenére, tehát ez az egy nehézségem volt az egész úton, ez a rossz cipőválasztás, meg az, hogy Nagy Imádon talán a kínaiba vettem egy szandát, az még egy nagyon rossz döntés volt, de egyébként ettől eltekintve szerintem életem legjobb túrája. Ez egészen biztos. Pláne úgy, hogy folyamatosan minden nap végén kerestek a barátok, ismerősök, Tanki többször felhívott például, párommal minden este beszéltünk, ő meg azért nyomta, hogy mennyi, hát meg tudod csinálni, és hát tényleg meg lehet csinálni. De ha most újra kezdeném, biztos, hogy egy terepfutócipőbe mennék, ez egészen biztos. Sőt, gyakorlatilag utána váltok, nem terepfutócipőre, azonnal.
Igen, az jó is. De ez eszméletlen durva, hogy ilyen történt, és mégis mentél tovább, és haladtál.
Kétszer volt mély pont, de az tényleg nagyon mély pont volt. A második volt kiemelkedőbb az utolsó nap, amikor már tényleg úgy van, hogy ott van a fejedben az, hogy még 6 kilométer, még 5, de még mindig a gáton vagy.
Igen, és ott a gáton alatt egyszer nem telik az időt, hanem mindig ugyanazt a fát nézett 2 óráig.
Így van, így van. És én már gyakorlatilag az egész úton nem csináltam ilyet, de telefonomon elindítottam zenét.
Ugyanis
csináltam. És én ordítva énekeltem a gátén, mert hát senki nem volt ott rajtam kívül. És esti kornél dolgokat. Az nagyon sokat segített. A kispál az nagyon sokat segített.
És meg Blaha Louisiana.
Ezeket ordítottam végig, és amikor az első házat megláttam, akkor ilyen. Megtisztult minden, hogy mondom, most már mindjárt ott lesz a falu, na az még volt egy 2 óra, ez így a lendülete, és viszont maga a megérkezés, az csodálatos érzés volt, mert voltak olyanok, akik előttem értek be, voltak olyanok, akik Győrből átbuszoztak Lébénybe, mert csak Győrig mentek, és vártak ott a templomnál, videózták, ahogy így mentem, hát elég furcsán, nem túl, akkor, hogy mondjam, a mozgás koordinációm ez nem volt. Gyakorlatilag. Tehát, hogy
elhajtott valahol
útközben. Valahol útközben teljes mértékben elhagyta, és gratuláltak, meg fotózkodtunk, meg kijöttek a látogatóközpontból, hogy akkor menjek be az oklevélért, nem tudom, és emlékszem, hogy leültem a padra, ritkán csinálok ilyet, de én ott úgy elkezdtem bőgni, mint egy gyerek, és ugye felhívtam a páromat, hogy jaj, itt vagyok, bőgni, megértem, várj, leteszem, hívjál vissza később, mert ezt így nem lehet. Kicsit gondold át ezeket a dolgokat, éld meg a pillanatot, és tényleg olyan volt, hogy ültem, és nem, valami pizzériába foglaltam szállást, nem tudom, a James pizzéria, és volt egy srác, akivel útközben így megismerkedtem, de mindig egy nappal előttem járt. És akkor így a Győrben utolértük egymást, mert ő tartott egy pihenőnapot, és akkor már így várt kint a teraszon, és hát a Jimmy's pizzázóba, tehát a templom és a pizzázó között van 500 méter, azt egy óra alatt azért úgy nagy nehezen így meg tudtam tenni, és így leültem, ledobtam így a hátizsákot, csülköt most.
A pincázó.
Így van, a pincázó. És volt, csülöktél? Ja?
Szerintem és ott készülnek, mert azért megfáradt, sérült.
Szóval a rendőrökre egy pincát, mi van, egy csülök?
Nem, nem, csülök péknél módra, és így ültünk egymással szemben, Zolinak hívták a srácot, és így zabáltunk két kopán, előtte töcse zakkása, mit tudom én, ilyenek mentek folyamatosan, meg esténként akár mondjuk egy pizza, vagy bármi, és, de ott azt így nagyon, és csak így feküdtem tőlem az ágyba, megfürödve, Spongyabobot néztem, erre is emlékszem, és akkor másnap jött éltem a párom, de előtte még megváltogattak ott lévénybe követők, akik így az oldalt követik, hogy valami méhészetük volt lévénytől nem messze, és hoztak nekem házi mézet, hogy ez gyulladás csökkentő, és akkor ezt kaptam ajándékba. De egyébként az útvonal teljes egészére elmondható, hogy mindenki nagyon közvetlen volt, mindenki nagyon vendégszerető volt. Volt, hogy a tanyáról kijöttek a tulajdonosok, megkérdezték, van-e vizem, van-e kajá, minden rendben van-e. Tehát, hogy ott... Eleve semmilyen más útvonal nem visz a Szent Jakab Zarándok úton, sokszor csak a kagyló, és ugye ott azonnal tudják, hogy te mit csinálsz, hogyha látnak egy hátizsákot, vagy egy túrabotot, tudják, hogy te biztos, hogy azon mész, és akkor úgy is állnak hozzád, és ez nagyon jó érzés. És ott azért így visszakaptam egy kicsit azt az emberekbe vetett hitet, amit el lehet veszíteni a hétköznapokba, és még egy sztori így a végére, hogy amikor elindultunk haza, csí, zen, minden rajtam volt, és beálltunk a tűző napon egy 4 órás dugóba, Győr előtt, mert kigyulladt egy autó, és akkor ott a zen minden egyes ilyen polcikámat már nem járta át, elmúlt rögtön.
Hogyha a Magyar Szent Jakab Zarándok útról szeretnétek többet tudni, akkor ezzel kapcsolatban van egy külön adásunk, a Kriszti mesélje a tapasztalatait, ami a másik útvonal. A neveket nem tudom, hogy
de a vége az ugyanaz, Győrtől. Nem, Pannonhalmától, Pannonhalmától, mert ugyanaz.
A tiéd az honnan indult?
Pestről.
Pestről.
Okay. Jelképes volt, hogy Pestről adta magát.
Hogyha még meséltél most ilyen jó, meg rossz tapasztalatot is, akkor ezen kívül általánosságban, vagy akár az elmúlt időszakból van még valami, ami nagyon nyomot hagyott benned, ilyen nagyon-nagyon rossz élmény, illetve valami nagyon-nagyon jó élmény. De ha gondolod, akkor szűkíthetjük az időintervallumot idénre is, mert nagyon sokat jársz.
A nagyon rossz, az, abból mindig csak egyet szoktam kiemelni, a legelső látogatásom a Magas-Tátrában, mert ilyen szervezett körülmények között mentem úgy, hogy idegen arcokkal egy autóba be, előttünk 4-en, és akkor milyen jó lesz, 2 nap, 2 csúcs túra. Ez az egyik a Rizzi, a másik pedig a Nagyszalóki csúcs volt, és az volt a terv, hogy pénteken kimegyünk, kemping, szombat 1 csúcs, kemping, és akkor vasárnap 1 csúcs, és jövünk haza. Na most ez úgy nézett ki, hogy itthon volt 34 fok, amikor kiértünk, ott -2 a kempingbe. Már eleve ezt elrontottam, hogy oda nem készültem túlzottan sok felszereléssel, na de hogy az ott tartózkodásunk ideje alatt, a teljes időtartama alatt szakadt az eső, mindenhol, és a Rizire úgy mentünk föl, hogy szakadó esőbe, de fölmentünk, semmit nem láttam, a kilátás volt, csak a ködött, és másnap a Nagyszalókinál annyira lehozott az életről a szakadó eső, hogy én fél úton visszafordultam, mert egyszerűen nem éreztem, hogy ennek így van értelme erőltetni, a többiek fölmentek, meg visszajöttek, de bennem mindig az hagyott a legmélyebb. És azóta, amikor itthon esik, az nem eső. Az, ami ott, az nagyon eső volt, pláne úgy, hogy se egy esőkabátom nem volt, egy rendes, csak egy ilyen kifordítható valami poncsószerű, valami nagyon gagyi zsebbedugós
esernyő. Szóval
egyedül is hát ez nem kifejezés. Tehát, hogy a nadrágom az konkrétan úgy bevezette a bakancsomba a vizet, hogy ki tudtam belőle önteni. És azért egy éjszaka alatt ilyen hidegben az semennyire nem szállhat meg tulajdonképpen. Szétázott mindenünk, a felszerelésem, és akkor a végén már a sátrom is beázott, az is egy kölcsönsátor volt ráadásul, úgyhogy ezek ilyen, ez nekem ilyen nagyon meghatározó volt, hogy azóta mindig túl kell készülni minden egyes ilyen alkalmat.
Neked ez is fontos, hogy akkor hogy tudni kell meg, hogy te tudtad, hogy mi az a pont, ahonnan már nem értelmes erőltetni, és akkor inkább visszafordulsz, de hogy inkább akkor a biztonság legyél, és ne kockáztas feleslegesen. Tehát ez is egy fontos
dolog. Ilyen többször előfordult egyébként az életemben, hogy nem a teljesítményértéket vettem alapul, hanem az én saját egészségemet. amikor legelőször, meg hát azóta még nem is csináltam ilyet, hogy 3000 méter fölé másztunk tulajdonképpen a derékig érő hóba, ez konkrétan tavaly volt, akkor a csúcstól légvonalba 100 méterre álltam meg. Hogy én ott elfáradtam, és nem is tudtam tovább menni, és nem is erőltettem. Leültem, megvártam a többieket, mert éreztem, hogy most tovább menni, még végig kellett zongorázni azt a fejembe, hogy lemegyünk, az még egy 3 óra a menedékházhoz, de a menedékháztól még 3 óra a parkoló, de utána még haza is kell érni Pestre, másnap dolgozni megyek, stb. És ez így szépen lassan így összeállt, így begörcsöltek a combjaim, nagyon elfáradtam, és éreztem, hogy azt, amit most kiadnék oda-vissza a csúcsig, azt inkább megtartalékolom, egy kicsit rápihenek, és lefele semmi baj nem volt. Én onnan is láttam, amit akartam, ebben egészen biztos vagyok. Úgyhogy ez is egy ilyen élmény volt, de hogyha mondjuk nagyon jót kéne kiemelni, nagyon jót nem tudnék, mert engem mindig jó élmények élnek. És ugye én nagyon szeretek a párommal túrázni, az mindig jó. Szeretek a cimborákkal elmenni, az mindig jó élmény. Ha menet közben adódik nehézség, akkor mindig úgy alakítjuk, hogy sose úgy emlékszünk rá, hogy jó, rossz volt ez az egész, hanem hogy milyen jót hoztunk ki belőle, és hogy utána mennyit rögtünk haza. Kellemetlen helyzeten.
Ja, erről nagyon emlékszem, hogy amikor a Zolival voltatok kirándulni, ugye csináltátok valamelyik Pilis csobait, itt a Pilis szélén, és írtam neked este, úristen, hogy bírtátok ezt a szakadó esőt, és akkor írtad, hogy tök jó volt a moslékban.
Ja, igen, hát meg is megvan a szépsége, meg hát mondom, épp az előbb említett történet miatt az nem volt eső. A sarat ezt aláírom, azt nagyon nem szerettem, de az ott nem volt eső, az csak szitálás volt, az nem eső volt, és abban még azért úgy lehetett jönni, menni, meg csúszkálni, csak ugye most is a körülmények teljesen megváltoztak, mióta elég erőteljes a fakitermelés, azóta már nem a természetes sárban kell csúszkálni, hanem a mesterséges sárban kell csúszkálni, és azt olyannyira nehezen tudom elviselni.
Nálam még egy utolsó kérdés van, egyelőre, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve a bakancskoptatóval?
Hát önmagával az oldallal kapcsolatban nagy terveim úgymond nincsenek, mert kicsit úgy érzem, hogy amit én szerettem volna így bakancskoptatóként elérni, azt én úgy érzem, hogy én már ezt így meg tudtam tenni, meg tudtam valósítani az ötleteimet, és igazából most új ilyen túramozgalmakat igyekszem felfedezni. Ugye most eltelt úgy egy év, hogy a Dockyard színeiben képviseltettem magam, ugye ennek annyira nincsen látható nyoma a közösségi média felületeken, mert közös megegyezés alapján senki arcában nem toljuk bele a reklámot, hanem ez csak ilyen tök természetes módon működik. Most éppen szeretném befejezni a sok pilisi túra mozgalmat, hogy én pontot tenni rá, hogy meg legyen a pilisi hétpróbás túraérmem, és utána átmenni a Pest megyei piros túra mozgalomra. Most ez nagyon motivál valamiért, nem tudom, mi fogott meg benne, de valaki nagyon megfogott benne. Talán a szép jelvény, mert imádom a jelvényeket, de hogyha most így az oldalt tekintve lennének a terveim, annyira nincsenek. Most egy kicsit így jobban ráfeküdtem a videókra, csinálgatok egy-két videót, de azt is inkább csak így, ami így jön, természetes alapon, úgyhogy ilyen nagy mélyre menő, hosszú távú tervek nincsenek. Haladok a kék túrával, szép lassan, én nem kapkodom el, inkább ezek a kisebb mozgalmak, meg az, hogy most így próbáljuk elhagyni ezt a Pest vonzás körzetét, és akkor messzebből elmenni, túrázgatni. Ugye még a mecsek a számomra teljesen ismeretlen, arrafele még nem voltunk, Sopron felé sem nagyon voltunk, azért az Alföldön is vannak szép dolgok, tehát hogy inkább csak ilyen ad-hoc túrák. Nézegetem a térképet, valami megtetszik, oda megyünk, megnézzük.
A legjobb.
Hát nekem még rengeteg kérdésem lenne, meg rengeteg minden felmerült most benne, mert csak ahogy beszélgetünk úgy is, de ez annyira szépen kereken lezárta szerintem, hogy nem látom értelmét újabb témába belemenni, úgyhogy...
Ha úgy gondolod, hogy kevesebb lenne ez által, akkor nyugodtan tett fel. Én szívesen válaszolok.
Van beszélőkéje.
Igen. Jó, nekem még ez most pont az merült fel, hogy egyébként melyik a, nem tudom, van-e kedvenc túramozgalmad? Mondtad, hogy ezeket mondtad, hogy van rengeteg jelvényed, szereted a jelvényeket, hány jelvényed, hogy ezt számolod?
Fogalmam sincs. Két
Iszonyat sok.
ilyen, van a gyömbéles keksz az IKEA-ban, ez ott a reklám, hogy dohol a gyömbéles keksz, és abból az ilyen hatalmas kerek dobozokból van, mint amiben régen édesanyám még a varni készletet tartották, Dán vagy Holland keksz készlet, mint a
Dán, Dán.
Dán, és két ilyen doboz tele van, nem tudom, ez, nem tudom, hogy hány darab lehet összesen. A teljesítménytúrákat régen számoltam kilométerbe, azokat mindig könyveltem, az ilyen 1400 valány kilométer volt a másfél év alatt, az ilyen változó távokban, az nem is rengeteg, az rengeteg teljesítménytúra, nem tudnám, mennyi, mert nem nagy képűségben tényleg nem tudom, hogy mennyi lehet, én soha nem számoltam meg, és viszont ilyen túramozgalmi jelvényekből, szerintem azért már az is ilyen 20 fölött, az egészen biztos, mert nagyon szeretem ez a, motivál a pecsételés, meg a gyűjtés, meg a, én ezeket nagyon szeretem, így kutatni. A Várok a Börzsönyben, ez pont ilyen, ha már így megemlítetted, az nagyon kutatós, mert sokszor a Xinjiang keresztül kell menni a nulla kitaposott ösvényen, hogy megtaláld a kódokat, meg a buckát egyáltalán, igen.
És gondolkozom, hogy itt volt egy bár.
Hát nagyon, nagyon jó térképismeret kell hozzá, az egészen biztos, meg tájékozódás, mert néhány még azért rajtam is kifogott, hogy úristen, de nagyon
na jó, durva. Akkor szerintem holnap elindulok.
De egyébként majdnem minden tájegységre vonatkozó a város tematika, de szerintem, hogyha egyet ki kéne elmenni, az pont a Börzsönyiké, amit én még nem teljesítettem, de nagyon szeretem. Egyszer már nekivágtam, de ugye magát a szakaszokat több ízbe is végigjártam már így kódgyűjtögetés nélkül. Ezt nagyon szeretem, mert most ami friss élmény, a pilisi vándorlás, az nagyon tetszett. Már ez is egy ilyen 5 éves terv volt, legalább 5 éve meg volt a füzet, és akkor pont most úgy adódott lehetőség, meg idő, meg így kilogisztikázni az egészet, hogy hogy legyenek a szakaszolások, és ugye most pont a végére értem múlt héten, úgyhogy még két mozgalom van ebben, a három forrás útja van, meg a visegrádi piros út, de ugye ott el kell mondjam, hogy én ajándékba kaptam annó a visegrádi piros útnak a füzetét, de úgy, hogy az egyesülettől is már a kitűzővel együtt kaptam meg, és ugye ilyen bizalmi alapon ugye én úgy gondoltam, hogy ez úgy nem járja, viszont a pecséteket nem gyűjtöm hozzá össze, és én ezt még nem teljesítettként tartom számon, hiába van meg a kitűző. És ugye a Pilisi Természetjáró Egyesületnek már a gödöllői dombságos túrái is megvannak nekem. Pilis és gyakorlatilag...
Vagy nem azt mondtam?
Azt mondtam, nem, Pilis Csabai...
Csak Pilisit.
Pilisit mondtam, bocsánat. Pilis Csabai Természetjáró Egyesületnek. Na, ott is nagy a barátság, és akkor már ők is várják, hogy
haladj már, Geri, haladj!
Mikor lesz már.
Nagyon jó túra mozgalmaik vannak, én is nagyon szeretem őket.
Még jó fejek is csinálják.
És mit gondolsz egyébként ezekről a nagyobb népszerűbb teljesítménytúrákról, hogy tehát például ugye, hogyha már most szombaton lesz a Gerecse 50, nekem valahogy ezzel személy szerint mindig volt egy olyan fajta fenntartásom, hogy én ezekre amiatt nem nagyon szeretek menni, mert nekem ugye a tömeg az el... Yes. És hogy szerinted inkább az, hogy mondjuk ilyen sokan vesznek részt egy ilyen mozgalom, egy ilyen nagyobb mozgalom, ez inkább pozitív vagy negatív az, hogy megmozgat sok embert, kimennek így a természetbe, viszont esetleg nem tudom, ennek lehetnek hátrányai is, hogy a környezetnek nem tudom, használárta ez az egész, mi a véleményed ezekről?
Hát én magam kétszer teljesítettem eddig a Gerecse 50-et, most nekem is terve volt, hogy menjek, de én most nem érzem, hogy a fizikumomat, hogy erre szükségem lenne, mert mostanában elég sűrűn fáj a bokám, és amikor ott voltam és benne voltam, akkor úgy éreztem, hogy ez egy tök jó megmozdulás. Olyan volt, mint egy ilyen mini fesztivál, hogy ki van települve, kaja, mizék, és reklámanyag, mit tudom én, de amellett meg nem lehet elmenni, hogy ugye csak az 50-es távra van 3000-es nevezési létszám limit, és az, ha nem is egy időben egy helyen, de az a 3000 ember egyszer csak meg fog indulni, és ugye a résztávokon is, amik most vannak, ott még további 5000 ember, tehát 8000 emberről beszélünk jelenleg. Ennek mindenféleképpen biztos, hogy van természetkárosító hatása, annak ellenére, hogy kijelölt útvonalakon halad, azért azt ki kell számolni, hogyha 8000 ember egyszerre megy el mondjuk vécézni a bokrok közé, az már egy elég tetemes mennyiség. És ugye nem egyszer láttuk azt, hogy amiket adnak ilyen repi cuccokba, hogy műzli szelet, meg tudom én, annak a csomagolása nem a táskádba köt ki, hanem elszáll a széllel, és hát azért egy ötvenes táv, hogy az eleje az tényleg kellemetlen, mikor ott vagytok úgy legalább ezren, mert nem egyszerre indítják a mezőnyt, de amikor mit elérsz egy ilyen 20-25 kilométerig, így széthúzódik ugye nyilván ez a tömeg, és akkor egy kicsit úgy tudsz egyedül lenni, de a vége is nagyon kellemetlen tud lenni a turul emlékműnél, mikor megérkezel vissza a tabányára. Jó buli, de én azért lejjebb ezt a létszámlimitet, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy kék túrázás napján áll az 50 főt, és lejjebb ennél 10-re, meg én nem állnék neki 70 embert túrázni, mert sajnos ilyen tapasztalatom is van, engem is elhívtak kék túrázás napjára, hogy vezessek csapatot, ugye ketten voltunk egy idősebb túravezető kollégával, azonnal betelt az 50 fő, és még 20-an jöttek pluszba, és azért 70 emberrel mozogni az erdőbe, úgyhogy én maradtam a legvégére, mert olyan emberek jöttek, hogy jaj, hát engem 3 hónapja vettek le a lélegeztetőgépről, mert én covidos voltam, és gondoltam, eljövök ezt a 20 kilométert a természetbe, tudtam, milyen jó lesz. Nincs baj, megoldottuk, végigmentünk. Csak az eleje annyival hamarabb ért be, hogy mire mi beértünk, Pilis, nem tudom hova, mindegy, elmentek 2 busszal hamarabb. Tehát, hogy ez egy ilyen tök kellemetlen szitu volt. És ugye engem ezért is annyira nem vonz ez a túravezetős dolog, mert hogyha én így elmegyek túrázni, akkor inkább magamra szeretek jobban figyelni, és amikor kimentem magas hegyre is túrázni, akkor se lettem volna a túravezető helyében, mert ott azért az hatványozottan
hát
nagyobb felelősség, és ugye ott az, hogy én is leültem már, amit ugye az előbb meséltem, az is bonyodalmat okozott, hogy én leültem nyilván, mert az neki is egy olyan, hogy én nem jutottam föl, de közben figyeljek a többiekre, de akkor
de
most
mi van,
de rám is figyeljen, tehát, hogy az én figyelmemet nem tudnám ennyire megosztani, az egészen biztos. Ez úgy, hogy nem próbáltam ki, úgy nem akartam volna róla nyilatkozni, de így, hogy többször is megpróbálkoztam vele, így most már legalább tudom, hogy az nem az értem.
Hát nagyon szépen köszönjük. A bakancskoptató eléréseit majd megtaláljátok a leírásban. És köszönjük szépen, hogy eljöttél ma hozzánk, Geri, és felvettük ezt a részt, illetve nektek is hallgatók, hogy meghallgattatok minket. Nem sokára jelentkezünk majd egy újabb résszel, addig is kövessetek minket Facebookon vagy Instagramon. Egy kávé árával tudjátok a podcastet támogatni a Ko-fi felületén. Minden linket meg fogtok majd találni az epizód leírásában. És hogyha tehetitek, akkor értékeljetek minket a podcast hallgató applikációtokban, illetve hogyha itt feliratkoztok, akkor elsőként tudjátok meg, hogyha kikerült egy új részünk. Én is köszönöm, hogy hallgattatok minket, és köszönöm Gergőnek, hogy itt volt velünk, és ilyen nagyon inspiráló és érdekes beszélgetésben vett részt velünk.
Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!